zavarossá fokozódik. Hajnalban 10-16, holnap napközben 22-27 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Igazságos Kádár János. Fejezetek Csaplár Vilmos regényéből. Kádár János imádott vadászni. Az erdőkért szinte rajongott. Nem mindegyik egykori illegális kommunista szerette ennyire a természetet. Sokan közülük megunták, mert régen akkor is kirándulniuk kellett, ha nem akartak. Így tűnhettek el a legjobban üldözőik, az elnyomó rendszert védő rendőrök elől. Kádár János másokkal ellentétben olyan ember volt, aki látta a fáktól az erdőt. Némelyik fát simogatta, becézgette, ha olyan kedve támadt, miközben átható tekintetével messzire is nézett, semmi nem került el a figyelmét. A szeménél csak a füle volt jobb, ő hallotta meg legelőször a közeledő vad neszét. A többi vezető még csak vakarózott, bizonytalanul ide-oda pillantgatott, amikor ő már azt suttogta.
Na ugye?
Azonnal ellenőrizte, hogy működésre késze a puskája, és a vadásztársak legnagyobb megrökönyödésére célzott. Rajta kívül senki se tudta még, hogy ott egy vad van. Ezért aztán rászokott, hogy egyedül cserkésszel, lessen, bóklásszon, a többiek úgyis csak megugrasztották volna az állatot. Beszélt is a vadállatokhoz, nem úgy, hogy oda kiabált nekik, amitől megriadtak volna, hanem fejben. Az, hogy mit mondott, attól függött, milyen állatot készült lelőni. Másként társalkodott a vaddisznóval, mint a nyullal, meg a fácánnal. A kicsi állatokat szerette becézgetni. A nyulat, mielőtt megszórta volna söréttel, megdicsérte, hogy milyen sebesen fut. A fácánt okította, sajnálta, hogy nem elég éber, és nem képes gyorsabban és magasabbra röpülni. A vadlibáknak gágogott, mielőtt jól irányzott lövéseivel leszette volna őket a magasból. Egy alkalommal, amikor szintén egyedül lopóckodott és leselkedett az erdő sűrűjében, őzbakot vett észre. A közeli tisztáson cövekelt le az állat, és mozdulatlanul várt, a fejét föltartva.
Na, te kire vársz?
Kérdezte Kádár János kedvesen, fejben. A legnagyobb meglepetésére az ősz felelt.
Rád.
Először történt meg vele, hogy egy vad visszaszólt. Leeresztette a puskáját, pedig már majdnem meghúzta a ravaszt.
És miért vársz rám?
Nem azért, hogy lelőj.
Pedig én vadász vagyok, lepuffantalak. Próbálj elszaladni.
Előbb beszélgessünk.
Miről?
Ha nem lősz le, teljesítem egy kívánságodat.
Csak egyet? Miért nem hármat?
Én csak egyet teljesítek.
De hát nekem minden kívánságom az, hogy téged lelőjelek.
Az nem ér. Akarj valami mást.
Amit akarok, azzal magam is boldogulok.
Nem szeretnél világforradalmat?
Jaj, ugyan ne viccelj. Olyan nem volt, és nem is lesz soha. Ami lesz, az annyira lassan jön el, hogy nem is szabadna forradalomnak neveznünk. Csak hát mi már megszoktuk ezt a beszédet.
És azt sem akarod, hogy a kovács elvtársi vágyak ne gyötörjék a vezető elvtársakat?
Hogy gyötrik őket, a gyötörjék. A kommunista leghűbb társa a valóság. Ha erre vezet az út, hát kilódjanak.
Biztos, hogy nem vágysz semmire? Tőlem most bármit kérhetsz.
Látom, nagyon azt akarod, hogy ne lőjelek le.
Ez igaz. Figyelj, tudom, mi annak a kis lila virágnak a neve.
Te?
Megmondjam.
Mondd.
Nem lősz le?
Nem én.
Kádár Jancsi virág?
Hogy a nyavaja törjön ki?
Fölfortyant a Kádár János. A pimasz hang, ahogy az ősz kiejtette a nevét, úgy hatott rá, mintha Kejfel Jancsinak vagy Paprika Jancsinak csúfolták volna. Dühében célzásra emelte a puskáját, de a bak se volt rest, rögtön elinalt. Kádár János nem állta meg, most már mégiscsak meghúzta a ravasz, szinte jól esett a fülének a durranás. Kádár János még csak fékezni se tudta a haragját, nemhogy lecsillapítani. Földhöz vágta a puskáját, s határozott léptekkel elindult abba az irányba, amerre a vadászházat sejtette. Erdő szerte szaporán ropogtak a fegyverek, az egyik irányból géppuska kelepelést is hallott.
Na, ez csak a cinege lehet. A fene a jó dolgát.
Semmi se hozhatta ki Kádár Jánost sokáig a sodrából, mert rögtön elkezdett gondolkozni. Most is egyre azon morfondírozott, hogy mitől olyan jól informált ez az állat az erdő közepén. Kovács elvtársi vágyak. Ki terjeszti itt is ezeket? A virágnevet nem mondta ki még fejben se. Ki akarta törölni az emlékezetéből az őzbakot végleg? Csak hogy tudta, ő semmi fölött nem térhet napirendre, neki mindig mindent be kell számítania. Mit tegyem? Dönteni korai lett volna, közben odaérkezett a vadászházhoz, és az első ember, akibe belebotlott, Biszku Béla volt. Falapra szerelt vaddisznófejek, világbajnoki helyezett szarvas trófeák ékesítették az inkább kastélynak, mint vadászlaknak nevezhető épület homlokzatát. Alattuk az emeleti erkélyen vidáman kuriongatva poharaztak az elvtársak. Odébb bugyborékolva fűt a sötét piros szarvas pörkölt, a Biszku Béla pedig virslit evett. Mustárral. Álla, vagyis inkább ide-oda téblábolva, mint aki nem érzi jól magát, mégis minden vidám csoportosuláshoz oda akar furakodni. Talán, hogy bemutassa a rossz kedvét. Hát, ha ragadós.
Vigyázz a mustárral, Béla, mert éjszaka sok lesz a mustárgáz.
Fölváltva magázták, elvtársaszták, illetve tegezték egymást Kádár Jánosék. Mikor mi jött? Tegezésre csak is szűkebb körben kerülhetett sor, és aránylag ritkán, de Kádár János annyira irtózott a Biszku Béla savanyú, mosolytalan papagáj arcától, hogy ha csak lehetett, tegezte. Kedvesen, barátságosan. Ő ilyen volt. Magára is kellemetlen feladatokat rótt. Vadászatok alkalmával például hálótársnak választotta a Biszkut. Ilyenkor ugyanis az elvtársak emeletes vaságyakon aludtak 2 és 4 személyes szobákban. Egyesek 6 és 8 személyes szobákat szerettek volna, de őket leszavazta a politikai bizottság egyszerű többséggel. A politikai bizottság képezte a központi bizottság krémjét. Ők számítottak az igazi vezetőknek, ők 21-en. Vadászni és csak a tagok jártak együtt, senki mást nem engedtek maguk közé. Ebből származott a probléma. A 21 nem volt osztható se kettővel, se négyel. Amikor a szobák összetételéről tanácskoztak, s fölvetődött az oszthatóság kérdése, kézenfekvő megoldásnak tűnt, hogy legyen egy három ágyas szoba. Csak hogy erre egyesek fölördültek. Három ágyas! Kiderült, hogy többek titkos vágya a három ágyas szoba, csak nem mertek szólni. Na jó, egyeztek meg, legyenek a szobák három ágyasok. Mind szó sem lehet róla. Megszólaltak a négy ágyas pártiak. Két ágyas pártiak nem voltak. Az elvtársak valamilyen oknál fogva még vadászat után se szerettek kettesben maradni. Ezt a Kádár János erőltette rájuk. Így aztán akárhogy osztottak, szoroztak, nem jutottak előre. Acél György csöndesen megjegyezte, hogy ő szívesen aludna egyedül, ha ez segít. Mindenki Kádár Jánosra nézett, aki a döbben csöndben maga is hosszú percekig hallgatott. Az acél úgyis álvadász, éppenséggel aludhat egyedül, ez járt a fejekben. A három ágypártiak megadóan bámultak maguk elé, sejtették, hogy úgy járnak, mint a hat és nyolc ágyas szobákról álmodozók, mert a Kádár János az olyan megoldásokat részesítette előnyben, ahol minél többen lemondtak valamiről. Áldozza föl magát az acél. Ez is egy lemondás. És a többieknek se legyen teljesen jó. Amikor Kádár János megjegyzést tett a mustárra, a nyugodt éjszakáért aggódott tréfásan. Miközben komolyan meg se fordult a fejében, hogy azért, mert viszonyog a biszkúval való együttalvástól, nem fog együtt aludni vele. Biszkú keskeny szélű, csőrszerű szájából kilógott egy virsli darab, lassan csúszva egyre beljebb. Ha akart volna, se tud nevetni, de nem is akart. Ő keserű arccal élvezte a diadalát. Virslit evett vadászaton, papírtálcáról. Megszervezte magának azt is, hogy a Kádár János épp belé botoljon. Kádár János, mint mindenben, az étkezésben is szerette az egyszerűséget. Például a jó lakás elkerülendőnek tartotta, Biszkú viszont álhatatosan fölül akarta múlni az első titkárt. Ha Kádár eszik virslit, ő száraz kenyeret majszolt volna. Ha Kádár János száraz kenyeret rágcsál a vadászaton, ő csupán csapvizet ivott volna. Nem úgy, mint a Kovács elvtársi vágyak megszállottja a kicsi, de kövér cinege. Őt aztán nem érdekelték a Kádár János szokásai. Két kézzel kapkodott minden jó után, amit elérhetett. Zajt, felfordulást okozott akármerre járt, viszont ő maga nagyon élvezte. Most is nagy fölhajtással érkezett vissza, nem lehetett nem oda nézni. Fölbukkant a sűrűből, a derekán fityegő zsebrádióból táncdal harsogott, géppisztolyát lövésre tartotta, mögötte pedig tíz ember szállította a rudakra akasztott, hordágyhoz hasonló alkalmatosságokra dobált, tömérdek fácánt, nyulat, vadkacsát, egyéb apró vadat, valamint két muflont, három őzet, egy szarvast és egy vaddisznót. Csatakosan lógott a cinege elvtárs haja, vadász ruháját vér áztatta, de szinte jó volt rápillantani. A vidámsága mindenkire hatott, kivéve persze Biszkú elvtársat.
Na, Nem fordítaná valamerre másfele annak a fegyvernek a csövét?
Nincs már abban egy darab történyem sem.
Nem hallotta, mit mondtam?
Maga nem hallotta, amit én mondtam.
Miért? Mit mondott?
Biszku Béla nem bírta tovább, amúgy is ingerelte a hadügyminiszter minden cselekedete.
Kapcsolja már ki a rádiót.
Erre Cinege Biszkura irányította a géppisztoly csövét, és utánozta a lövések hangját is, hogy fokozza a hatást. Megfagyott a levegő, annál is inkább, mert Cinege rögtön ezután mégiscsak kikapcsolta a rádiót, és hirtelen csönd lett. Még a teraszon duhajkodó elvtársak is elhallgattak.
Mit idétlenkedik Cinege? Vitesse az egészet a konyhára!
Az egészet?
A politikai bizottságban mindenki tudta, hogy Cinegének van a legnagyobb mélyhűtője, ami nem is egyszerű hűtő, hanem hűtőterem. A befogadó képessége szinte korlátlan. Most mégis szét kellett osztania a zsákmányt. De Kádár János közben máson is gondolkodott. Abban a percben, amikor a Kovács elvtársi vágytól kótyagos, vértől maszatos hadügyminiszter megengedte magának a rossz ízű tréfát a világforradalmiak vezérének számító Biszkuval szemben, megszületett benne a döntés.
Igazságos Kádár János. Csaplár Vilmos regényét Németh Gábor alkalmazta rádióra. A szereposztás a következő volt. Mesélő Vallai Péter, Kádár Blaskó Péter, Őz Básti Juli, Cinege Helyei László, Biszku Szarvas József. A hangfelvételt Gera Csilla, Kerekes Endre, Liszkai Károly és Maksai Helga készítette. A műsor zenéjét Molnár András állította össze. A rendező munkatársa Csepeli Sándor volt. Rendezte Zoltán Gábor.
A regény rádióváltozata 2005-ben készült, és utoljára 2012. május 24-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak, egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.